Ahol hely van, színházi belépő. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket. Ezt a műsort hallják, amit itt az elején felemlegettem, és a mai vendégem ebben a műsorban Szilágyi Ágota színésznő.
Jó napot kívánok!
Ágota szerintem egy egész különleges színésznő, azon gondolkodtam, hogy hogyan is határozok őt meg. Hát, hogyha létezik ma olyan, hogy vándorszínésznő, akkor rá tulajdonképpen vándorszínész, ez illene bizonyos értelemben. Ugyanis Ágota a Maladépe Színház tagja, de korábban a Temesvári Csiki Gergely Színházban, majd pedig az Újvidéki Színházban dolgozott, illetve voltak. És hát ez egészen különös, én nem nagyon ismerek ilyet. Bár olyat ismerünk egyébként, aki a Vajdaságból Marosvásárhelyen tanult, ez a bizonyos ilyen mozgás azért, hogy létezett, de azért ez mégsem nem jellemző, hogy valaki többszörös kisebbségi magyar színésznő legyen. Ugye eszembe jutott, a Szovjetunióban volt a hős anya kitüntetés, már nem tudom, kinek adták miért, de hogy egy hős kisebbségi magyar színésznő, tessék, itt egy szép példány belőle, egy fiatal, derék, csinos nő, Szilágyi Ágota. Hát abból, amit most elmondtam, mert még szóhoz jutni nem hagytalak, de nem baj, előutóbb, tehát az kiderült, hogy te nagyon mész, ha menni kell, vagy ha menni lehet, vagy nem tudom. Tehát nyilvánvalóan már ennyiből az ember azt sejti, három ország, három színházának egymás után tagjaként, hogy te úgy könnyen mozdulsz, vagy könnyen változtatsz az életeden. Egyrészt ez így vagy-e, így van-e, másrészt meg ez úgy alkati kérdés, hogy az ember mindig keresi, vagy megy a lehetőségek után, vagy hagyja, hogy ez vigyék a lehetőségek, vagy milyen alkat kell ehhez?
Hát az, hogy ez így alakult, ez egyáltalán nem volt tervben. Tehát amikor elvégeztem a főiskolát, akkor egyáltalán nem gondoltam arra, hogy majd így alakul.
Úgy képzelted, hogy egy erdélyi színésznő leszel?
Igen. Tehát a lehetőségekhez képest, vagy a lehetőségekhez mérten úgy éreztem, hogy én otthon leszek színésznő. Nyilván voltak vágyaink, de akkor, amikor én végeztem, akkor nem túl sok lehetőség adódott.
Ez 2007.
Pontosan, igen. És akkor engem hívtak a Temesvári Társulathoz, és azt gondoltam, hogy ha engem hívnak valahová, az azt jelenti, hogy nem fogok kispadon ülni, hanem ott majd szükség lesz rám, és ez így is volt. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó döntés volt, mert szerintem az ember, egy színésznő első pár éve az nagyon fontos, hogy nagyon fontos, hogy a színpadon töltse, és ne várakozó üzemmódban. Úgyhogy ez a dolog nagyon jól bejött, vagy ez egy jó döntés volt. Aztán pedig három év után úgy éreztem, hogy ez nekem nem elég, szeretnék tanulni, illetve a magánéletemben is volt egy-két változás, és akkor hívott László Sándor Újvidékre, és hát egy pillanatig nem gondolkodtam. Tehát valahogy amikor jön egy ilyen sorszerűnek mondható meghívás, akkor valahogy természetesen igen mondok rá, mert nem tudom, amit nagyon fontosnak tartok, az, hogy fejlődjek. És azt hiszem, hogyha nem maradok egy helyben, akkor sokkal több emberrel találkozom, sokkal több impulzus ér, újabb és újabb energiák, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy fejlődhessek.
Tehát egyfelől bátor vagy, másrészt patalista, ha jól érzem, mert megérzed, hogy mi az, ami sorsszerű változást kíván, vagy kínál neked a kérések, vagy a mondások közül.
Hm. Igen, mert valahányszor azt éreztem, hogy egy kicsit már nem olyan jó, vagy elkezdtem türelmetlenné válni egy helyzettel kapcsolatban, mondjuk a színházban, vagy ahogy alakultak a dolgaim, vagy azt éreztem, hogy itt most leálltam le egyszerűen a fejlődésemben, vagy nem találtam magamra, akkor mindig jött egy, nem tudom, egy segítőkéz valahonnan, így az utolsó pillanatban, amit mai napig így csodálattal nézek, hogy ez hogy alakulhatott így, de tényleg mindig az utolsó pillanatban valaki azt mondta, hogy gyere, és akkor én mentem.
Akkor ez a fatalista szerencséje című dolog. Jó, fogunk beszélni a pályádnak mind a három szakaszáról, de most eszembe jutott valami, nem véletlenül, hanem magamtól, hogy az utóbbi napokban ilyen kerültem váratlan helyzetekben, emberekkel ismeretlenekkel találkozni, és megkérdezik, hogy mit csinálzom, és én azt mondom, hogy színházi újságíró vagyok, és meglepett, hogy ez még mindig így érdeklődést kelt az emberekben. Ez sokáig így volt, amikor én még fiatalabb voltam, de azóta úgy a színháznak a helyzete, meg a presztízse úgy sokat változott, és úgy különösnek tartom, Istenem, ez mindig megmond, hogy nem tudom én egy orvosnak, vagy nem tudom, valakinek a szeme felcsillan, hogy hát színházi újság, színház. És erről eszembított, hogy te, mint fiatal színésznő, aki mozogtál, ugye annyira különböző körökben, hogy különböző országokban, különböző magyar lakta részeken, hogy vajon ezzel te találkozol-e, hogy a színész az a privát életben mennyire fontos, vagy hogy mennyire érinti meg ez a tény az embereket, vagy inkább azt látod, amire panaszkodnak ma, hogy nem ismerik a színészt, és gyakorlatilag semmit nem jelent, hogyha te azt mondod, hogy színész vagy, mert színész az, akit a televízióban látnak. Hogy érzékeled ezt a különböző közegekben, ahol mozogtál a színészet presztízsét?
Általában mindenki felkapja a fejét arra, azt mondom, hogy színésznő vagyok. Szerintem ez még van. Ez még van. Azt nagyon sajnálom, hogy nem isznak már pezsgőt a cipőből, és nem kapunk virágcsokrokat, és ilyen titkos kis üzeneteket az öltözőbe.
Szeretnéd, ha pezsgőt
nem a cipőből? Nem, azt nem szeretném.
Én nem is értem, hogy lehet egy cipőből pezsgőt, de ezt nem értem, hogy kell, hogy legyen sarka, mert
nem. Igen, meg a mai színésznők már nem járnak olyan cipőbe valóban.
De hogy bírnád a dolgot, ha...
Bírnék egy nagyobb fokú rajongást. De valahogy az a státusz, amiben mi most vagyunk, vagy az, ahogy mi kezeljük a színészetünket, már nem igazán... Nem tudom, nem indukálja ezt a dolgot. Tehát, hogy sokkal ember közelibbek vagyunk, és... Nem, az szerintem még mindig így van, hogy a színész az valahogy ki van téve a placra, és mindig fontos, hogy ő milyen, vagy hogy viselkedik bizonyos helyzetekben, tehát, hogy egy minta. Bárhová mentem, mindenhol minta volt, tehát, hogyha valaki színész, akkor figyeltek rá.
De és akkor ezt tudod, és ezzel a felelősséggel az ember együtt él, vagy pedig nem?
Persze, szerintem ez nem akkora nagy terv.
Most kihozni a piacon, meg nem tudom én.
Szerintem ez nem akkora teher. Szerintem az embernek amúgy is van egyfajta felelőssége önmagával szemben, és nem hiszem, hogy annyira különleges szerep ez olyan értelemben, hogy akkor én most, hú, de nem tudom, ilyennek.
De ez gondolom jó érzés kimondani, hogy hát kegyed mit csinál, én színésznő vagyok.
Persze, nem, ezt mindig szeretem kimondani, és egy kicsit úgy másképp is néznek az emberre, de aztán én...
Így mondod, hogy mert színésznő vagyok, vagy azt, hogy színész, mert vannak
színésznő vagyok.
Színésznő vagyok.
Nem, az, igen, én mindig szeretem kimondani, viszont utána törekszem arra, hogy lássák, hogy ez nem sokkal több, vagy nem sokkal másabb, mint bárki más. Legalábbis én így érzem.
2007-ben végeztél, igen. Akkor kaptad a színész diplomát, és Marosvásárhelyen, igen. Ha jól következtettem ki az életedből. Volt mestered? Ki volt a mestered? Kitől tanultál ott?
Kovács Katalin volt az osztályvezető tanárom, uh-huh. És Zajzon Zsolt volt a tanársegéd.
Mesélj elő valamit, hogy mit hozol onnan, arról a főiskoláról. Az egy kicsi hely, ha jól tudom, tehát, hogy ott a méretei nem olyan nagyok, mint nem tudom.
Mint itt?
Hát mondjuk igen. Igen, talán. Vagy lehet, hogy csak régen hát, volt kicsit,
valahol. Nem, most már egyre nagyobb, tehát, hogy nő és nő, és egyre több szak van, és osztály. Hát annak idején még nem volt ekkora, amikor én oda jártam. Én... Hát elsőnek vettek fel a főiskolára, és akkor valamiért azt éreztem, hogy ez mekkora egy nagy teher, mert akkor most bizonyítani kell, meg mit tudom én, milyennek kellene lenni. És azt hiszem, hogy erre rá is görcsöltem egy kicsit. Úgyhogy, hogyha újra kezdhetném, akkor sokkal játékosabban mennék neki. Nyolc lány volt az osztályban, 12-en voltunk, ebből kiderül, hogy 4 fiú volt, és hát 8 teljesen különböző egyéniség. Ami azt jelenti, hogy az első pár évben hogy elég sokat harcoltak ezek a személyiségek egymással egy osztályon belül, viszont velünk szerencsére szerencsésen, tehát hogy szerencsésen alakult ez a dolog, hogy mi, amíg más osztályok negyed év vége felé úgy kezdtek szétesni, velünk pont ellenkezőleg történt ez. Tehát mi rájöttünk, hogy egymás nélkül nem megy. Úgyhogy negyed évre már egy eléggé összetartó vagány osztály lettünk. Úgyhogy ennek nagyon örültem. Hát az Ajzon Zsolt sajnos csak másfél évig volt velünk, mert Kati néni mellett így hívtuk, ő volt az osztályvezető tanárunk, aki így egy klasszikusabb vonalat követett így a mi nevelésünkben. Ott volt Zajzi is, aki meg pedig egy ilyen fiatalos lendülettel volt jelen az életünkben, és tőle is nagyon sokat tanultunk, ő viszont elment, és akkor utána már csak Kati nénivel voltunk. Hát harmadév végéig. És a negyed év pedig úgy néz ki, hogy akkor már nem az osztályvezető tanárral dolgozunk, hanem előadásokat készítünk az egyetem stúdiótermében, már igazi rendezőkkel. És akkor Kincses Leventével meg Anka Brádóval dolgoztunk.
Még mielőtt itt közbevetném azt, hogy ez meglepő ez az arány, egy harmad fiú, két harmad lány. Tehát mondjuk nálunk itt ez nagyon fordított szokott lenni, ott inkább ez a jellemző, vagy ez azért van, mert igazából nem jelentkezik elég sok.
Hát szerintem egyre kevesebben, ez így van, egyre kevesebben jelentkeznek, illetve nem tudom, hogy most hogy van, de akkor úgy volt, hogy 18-20 emberből felvettek 12-t. Értem. Szóval, hogy nem volt akkora szűrés.
Akkor aztán a pálya szűr? Vagy igen. Pedig igazából mindenkire van igény?
Nincs igen mindenkire, sajnos az én osztályomból is azt hiszem 3-an, vagy max 4-en vagyunk még a pályán. Értem. És a többiek így, hát nem azt mondom, hogy elkalódtak, mert mindenki megtalálta valamilyen utomódon a helyét, de hogy a pályán csak 4-en vagyunk.
Anka Bradut említetted, majd róla még lesz szó, de most hallgatunk egy kis zenét. All that she said was true. A főiskolát elvégezted, és azóta is a pályán vagy, ellentétben osztálytársakkal, de most elfelejtettem mondani, hogy ki vagy, és miért, és hol. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor. Szilágyi Ágota színésznő a vendégem, aki Marosvásárhelyen végzett 2007-ben, és utána Temesvári Csiki Gergely Színház tagja volt 4 évig. És néztem a temesvári korszakodat, úgy különös, hogy például Ranyevszkaját játszottál, 20 évesen, vagy Gertrúdot játszottál, Hamlet anyját, még ha nem is a Hamletben, hanem a Rosenkranz és Guildenstern halottban. Neked ez furcsa volt, vagy természetes volt, vagy meghánytad, vetetted, hogy miért te kaptad ezeket a szerepeket? Vajon?
Persze, hogy meghánytam, vetettem, mert hogy ez így nem tűnt normálisnak.
Igen, egy kicsit
létott. Hát, hogy igen. Hát azt tudom, hogy amikor kitették a Jerezni és Kert szereposztását, akkor voltak, akik betelefonáltak a titkárságra, hogy nem történt.
Hogy elcsúsztak
a nevek. Igen, hát László Sándorral kapcsolatban, aki a Jerezni és Kert rendezője, azt kell mondanom, hogy a lehető legjobb értelemben bolond, úgyhogy azt gondolta, hogy ezt most bevállalja velem, mert mi dolgoztunk előtte a Mennyországban, és egy nagyon jó munkafolyamat volt és munkakapcsolat. És ő, nem tudom, rám gondolt, mert nagyon szerette, hogy dolgozom, és úgy érezte, hogy ezzel meg tudunk birkózni. Hát nagyon megijedtem az egésztől, és okozott pár álmatlan éjszakát, és aztán nem is nagyon voltam elégedett a végeredménnyel. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire volt ez szerencsés. Én nagyon örültem neki, azt gondolom, hogy nagyon keményen nekivetettem magam ennek a munkának, de utána maradtak bennem rossz érzések.
Volt olyan vonulata, vagy jelenete, vagy része annak a szerepnek, amiről úgy érezted, hogy azt el tudtad kapni? Hát nem tudom, mondjuk a... Hát nem, mondjuk nyilván nem a lányaiddal, vagy ilyesmi, de hogy nem tudom. Na, hát ezt kérdezem, hogy...
Volt ott egy monológ az elején, amitől, hát tudjuk, van egy nagy monológ, amikor megérkezik Ranyevszkaja a birtokra, és én attól mindig borzalmasan féltem, mert hogyha az nem volt meg, akkor egyáltalán nem volt meg semmi.
Akkor tehát, hogy akkor
el se indult. És hogyha az sikerült elkapni, akkor az abból valahogy tovább tudtam vinni a dolgot, de ha nem, akkor borzalmas volt, akkor nagyon nehéz volt. Ez abból az zavart a legjobban, hogy az az élményanyag, vagy azok az élmények, ami úgy kellene egy ilyenhez, egyszerűen nem volt meg. Tehát, hogy nem nagyon tudtam miből építkezni. Hát lehet úgy felfogni, hogy Ranyevszkaja egy kislány tulajdonképpen, aki nem vállal felelősséget semmiért, és viszik az érzelmei, és nem tudom, de hogy azért többet kellett volna tudni ahhoz, hogy azt el tudjam úgy játszani, ahogy én szerettem volna, vagy ahogy, hát most azt akartam mondani, hogy ahogy most játszanám, de talán még mindig túl korán lenne.
De gondolom, hogy szeretném majd találkozni vele.
Jó lenne, igen, jó lenne.
Azt is néztem, általában ez jellemző a temesvári, meg az újvidéki, meg minden korszakodra, hogy nagyon sok bemutatódó volt. Tehát ahhoz képest, hogy vagy 8 éve a pályán, 30 fölötti a eljátszott szerepeid száma, tehát hogy gyakorlatilag úgy képzelem, hogy mindig folyamatosan dolgoztál egyik bemutatónak vége, és elkezdődött a másik, tehát az egész életed próbák és este.
Rengeteget dolgoztam, az így
igaz. Igen. Úgyhogy te mindennapjaid gondolom így festenek, hogy hát délelőtt próba, és akkor vagy délután próba, vagy pedig előadás. Ez nagyon elkülönül, tehát mondjuk sokkal jobb az egyiket csinálni számodra, mint a másikat? Értve ezzel hát most, hogy a próba, meg este megjátszani.
Egyelőre igen. Én sokkal jobban szeretek próbálni, mint játszani. Beszélgettem másokkal erről. Van, aki azt mondja, hogy ő is így volt vele, és aztán majd megváltozott. És nagyon várom már, hogy ez legyen, bár élvezem ezt is, tehát hogy a folyamatos keresés, az úgy, ahogy az elején említetted, az a természetemnek az egyik nagyon fontos alkotóeleme, és valahogy mindig felszabadultabb, meg nem is tudom, spontánabb vagyok egy próba közben, amit még azt úgy érzem, hogy nehezen tudok átvinni az előadásba. És hát ezzel még küzdök, vagy de nem olyan borzalmas, tehát nem különül el annyira borzalmasan, csak szeretném, hogyha már az előadásban is sokkal, sokkal otthonosabban tudnám érezni, mint ahogy a próbákon.
A közönség feszélyez, vagy pedig az, hogy az előadásban inkább rekonstruálni kell, mint...
Nem a közönség feszélyhez, hanem inkább igen, ez az első, hogy a, hogy,
hogy az ott nem a spontán kitalálás helye, hanem hogy fel kell idézni azt, ami már megvolt?
Hát mondjuk itt a Maladipénél mi azt valljuk, hogy nem felidézzük a megtalált dolgokat, hanem újra és újra felépítjük magunkban. Tehát, hogy a, mindig abból fogalmazunk, amiben éppen vagyunk. Tehát a Szilágyi Ágota most ilyen állapotban van, akkor én abból próbálom ott helyben megfogalmazni azokat a dolgokat, ami, amik most foglalkoztatnak.
És ez nem elég sikeres még? Úgy érzed? Most keresgélem, hogy mi, igen, a baj, igen, az igen, mi a baj az előadással, mint olyannal.
Igen, ez még nem, ez még nincs meg. Én most egy kicsit úgy vagyok vele, hogy körülbelül egy fél éve, tehát nem több, mint fél éve vagyok itt a Maladipénél, és én megszoktam egy valamit hát a kőszínházaknál, ahol én eddig voltam, és most ez egy egészen másfajta rendszer, és valahol a kettő között vagyok, hogy nyilván megszoktam valamit, próbálom azt valahogy átvinni ebbe az új rendszerbe, de még ügyetlen vagyok benne, tehát még nem találom a helyem, még keresem a hangomat, tehát egy teljesen más térben játszunk egy szobaszínházban, előtte pedig nagy színpadokon játszottam. Előfordul, hogy túl hangosan beszélek ahhoz képest, ahogy kellene, mert még nem szokott át a fülem, vagy hát sokkal személyesebben kell fogalmazni. És amíg én majd megtalálom azt az utat, hogy én megengedjem magamnak, hogy személyesen ennél is személyesebben fogalmazzak, mert van, amikor sikerül, de még nem mindig, akkor majd elégedett leszek magammal, vagy azt fogom érezni, hogy akkor most már itt vagyok. Valami ilyesmi lehet. Tehát amikor vesz az ember egy új cipőt, és még nyom itt-ott, vagy nem találja az egyensúlyát benne. Időnként túl sok vagyok, időnként túl kevés, és valahol a kettő közé kellene belőni ezt a dolgot.
Most fél éve vagy egy szobaszínházban, ott játszol a Maladik művében, majd a negyedik fejezetben gondolok a Maladipéről beszélgetni, a negyedik felvonásban, de így erről most eszembe jutott, hogy ha az ember bemegy egy szobaszínházba nagy színpadról, akkor azt is el kell mulasztani magából, hogy legyen egy hiánya a nagy levegő, a nagy tér, a nagy hangkiengedés iránt, vagy most nem tudom, hogy megfogalmaztam egy épeszű mondatot, de ez nem hiányzik el, ha valaki
egy szobaszínházban ilyen. Nem hiányzik egyáltalán, sőt, nem hiányzik, sőt, azt érzem, hogy végre le lehet egy kicsit csendesedni, és hogy ez jól esik, hogy nem kell többnek lenni, mint ami vagyok, hanem megengedhetem, hogy egyszerűen csak én legyek. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ott vagyok, ahol vagyok. És hát nem tudom, gondolkodtam azon, hogy ez a szoba mennyi lehetőséget nyújt az embernek, mert hogy jó, én most jöttem, de a többiek már ott vannak 6-7 éve. És lehet, hogy ezt az ember egy idő után kinövi, és azt érzi, hogy nagyobb teret akar, meg nagyobb teret, de hogy nekem pont jókor jött be ez a kisebb tér, ez a kis szoba, pont fordítva történt. Úgyhogy én most így megtaláltam a kis helyemet ebben a lakásban.
Zene után folytatjuk.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, riot. You blow a fuse, sing boom, the Democrats lose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. And I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Szilágyi Ágota a vendégem. Most akkor lemérjük ezt a Temesvár-Újvidék távolságot, hogy László Sándor, akiről most majdnem László Zsoltot mondtam, de László Sándorra gondolunk, aki az Újvidéki Színház igazgatója volt, ő Temesváron rendezett többször, ott ismerkedtél meg vele, és akkor egyszer csak előállt egy javaslattal, hogy te menjél Újvidékre, és te fogtad magad, és elmentél. Milyen messze van Temesvártól Újvidék?
Hát autóval 2,5 óra, 3.
Ó, az nem is sok.
Ez nem borzalmas. Hát igen, először egy szerepről lett volna szó, a Mester és Margaritában mondta, hogy azt akarja rendezni, és hogy velem tudja elképzelni. És ezt még az oda költözésem előtt 2 évvel tervezte, először nem jött össze, aztán amikor végre összejött, akkor én váltani szerettem volna, és azt mondta, hogy akkor mi lenne, hogyha nem csak egy szerepre jönnék, hanem összepakolnék és jönnék. És akkor én így nagyon gyorsan döntöttem, szeptemberben még elkezdtem az évadot Újvidéken, és októberben már, illetve Temesváron, és októberben már Újvidéken voltam. És egy kicsit fejest ugrottam ebbe az egészbe, én nem gondoltam én ezt annyira komolyan át, csak azt éreztem, hogy ez egy nagyon jó kaland lehet, illetve ismertem az ottani társulatot, és nagyon tetszett, amit ott láttam, vagy az előadásai kapcsán. És hát...
Te gondolom főként Kisvárnál láttad őket, nem?
Igen, meg a Temesvári és az Újvidéki társulat között volt egy nagyon jó barátság, és jártak át hozzánk. Temesvára meg mi is jártunk át hozzánk, drámaíróra, stb. Bemutatókat nézni. Úgyhogy nem volt ismeretlen közeg számomra.
Tudhattad, hogy egy jó helyre kerülsz, ez biztos.
Igen, és nagyon örültem, hogy mehetek. És akkor az első évben, mivel nem számítottak rám, ezért volt ez a komolyabb szerepem a Margarita, és volt még pár kisebb szerep, és akkor utána indult be a következő években. Hát nagyon izgalmas volt, hogy egy teljesen más ország, totál más kultúra, egészen más érzete van ott az embernek. De nekem Újvidék az egy csodaváros, tehát hogy én imádom, és mindig is úgy megyek vissza, hogy nagyon jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban.
És megtanultál kicsit szerbül?
Hát csak egy icipicit, illetve voltak próbálkozásaim, aztán valahogy nem jött össze. Mikor sikerült találnom egy tanárnőt, akkor valamiért lemondta egy hónap múlva, lehet, hogy bennem nem volt elég kitartás, nem tudom. Vagy nem is tudom, talán úgy voltam vele, hogy ez egy átmeneti állapot, és hogy ebben annyi energiát nem akarok belefektetni.
Éreztél markáns, megfogalmazható különbséget, akár a színházi közeg, akár mondjuk a közönség renézve?
Hát én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, és ezt a kérdést többen is feltették már, de szerintem nincs óriási különbség. Hát ezt a színészek és társulatok, illetve a színészek mindenhol ugyanazt akarják, jó szerepeket és azt, hogy figyeljenek rájuk, és ebben semmiféle különbség nincs. Talán annyi a különbség, hogy az újvidékiek, mint a több időt töltenének együtt így csapatban. Tehát, hogy ez egy nagyon jó csapat, akik tényleg nagyon szeretik egymást.
Hát tulajdonképpen semmilyen meglepetés nem ért ott téged, amire azt gondoltad, hogy hopp, ez azért más, mint nálunk?
Nem. Igazából nem. Nem. Én arra rájöttem már így a 8. színházi évem közepén vagy vége felé, hogy nincsenek jobb társulatok, meg jobb helyzetek, meg problémamentesebb közegek. Egyszerűen minden társulatnak megvan a maga sajátságos problémája, és tehát nincsenek egyszerűbb esetek, de vannak jobb helyzetek. Valahogy így látom én.
Én kívülről, amióta, nem az, hogy amióta látlak, mert elég régóta látlak, de mondjuk egy időt aztán el is tettelek magamnak, tehát nyilván vannak ott a fejlődésednek az elmúlt 8 évben különböző szakaszai. Te tudod, meg tudnád nevezni, hogy milyen olyan fontos pontok voltak, amit majd 50 év múlva mindenképpen beleírsz a legfontosabb szerepeid közé egy szakmai önéletrajzba? Ebből a 8 évből?
Igen. Az első nagy találkozásom, de ez még a főiskolán volt, az Ánka Brádóval volt, az nekem nagyon fontos volt, mert ő volt az a rendező, akivel kapcsolatban azt éreztem, hogy nagyon megbízik bennem, és lát bennem lehetőséget. Utána a László Sándorral való találkozásom az egy szintén nagyon fontos pontja az én fejlődésemnek. Nyilván ennek köszönhetően kerültem Újvidékre, ott pedig hát ott volt egy újra találkozásom Ánka Brádóval, akivel csináltunk szerintem egy gyönyörű előadást, a Rozmers Holmot.
Abban volt egy fehér arcú
halott nő, aki egy szót sem szólt az egész előadásban, és nekem az egy nagyon nagy élmény, hogy én azt hiszem, hogy az egyike azon szerepeimnek, amivel én tényleg meg voltam elégedve, vagy azt éreztem, hogy ezt most elkaptam, vagy hogy ez így megvolt. És imádom ezt a nőt, hogy ez egyszerűen így kitalált egy olyan szerepet, ami nincs is benne az egészben, és így hát amikor ilyen feladatok elé állítanak, akkor mindig nagyon hálás vagyok, és az Ánkának is nagyon hálás voltam, hogy ezt megmerte csinálni velem, és nagyon nagy élmény volt. És hát és Balázs Zoltán, akivel én még Temesváron találkoztam, de mivel most a jelenem része, ezért őt hagytam utoljára. Akkor, amikor mi Temesváron találkoztunk, akkor nagyon örültünk neki, mert végre volt egy rendező, aki nagyon sok energiát mozgósított a társulaton belül, rengeteget figyelt ránk, 2 hónapig dolgozott velünk, tehát workshop-szerűen, ilyen műhely-szerűen próbáltunk, és aztán csak az utolsó 2 hétben lett kész az előadás. És akkor volt bennem egy rossz érzés, mert valahogy nem sikerült felvenni a fonalat, tehát nem éreztem azt, hogy mi, hogy mi nagyon találkoztunk volna, vagy legalábbis az én részemről, nem tudom, kevésnek éreztem magam ehhez. És akkor született meg bennem az a vágy, hogy én még szeretnék ezzel az emberrel találkozni, hogy lássam, hogy milyen közünk van egymáshoz, vagy hol tudnánk kapcsolódni. És utána még évekig tartottuk a kapcsolatot, e-mailben meg feljöttem, előadásokat néztem, ő is eljött, amikor itt játszottunk Budapesten, és hát tavaly történt, hogy megnézett egy előadásban, és akkor a büfében utána rögtön feltett a kérdést, hogy mi lenne, ha jönnék. És akkor szintén nagyon gyorsan azt mondtam, hogy igen, de hát hogy ez így egy álom valósult meg.
Ha jól látom, akkor Újvidéki Színház néhány előadását még mindig játszod.
Egy előadásban vagy
egy benne a Opera Ultimát.
Igen.
Hát szeretnék, nem, vagy nem is
volt. Szerették volna a több előadást meg tudok tartani, csak lehetetlen volt az utazgatás miatt, az itteni dolgok miatt. Azt játszom, meg a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban van még egy szerepem a Spanyol Mennyasszonyban.
Hát ezt akartam említeni, ezek szerint az még műsoromban azt játszatok ezek szerint. Mert én azt sajnos nem láttam, de ez nagy fájdalmam nekem, mert ránéz az ember erre a színlapra, a Lovas Ildikó Spanyol Mennyasszony műve, és akkor ott azt látja Urban András rendezésében, hogy ott egy vajdasági best of színész volt. Komolyan, tehát ez egy vajdasági válogatott.
Hol kitalálta az András?
Ott mindenki ott van, aki a legjobbja annak az egész vidéknek, tehát hét határban a legjobbak, a Béres Mártától, Elor Eminen rajtad keresztül Mezei Kingáig, aki most már szintén ott van. Hát ez egy egészen parádés
dolog. Hát ez egy ravasz.
Jó sikerült?
Ez egy ravasz dolog volt az Andrástól, hogy maga köré gyűjtötte így a számára izgalmas.
Hermina
is benne van. Igen, és hát jó előadás lett. Ajánlom.
Tehát milyen, amikor ennyi szuper dívát összeeresztenek egy színpadon?
Nagyon jó volt. Tényleg elkezdtük júniusban, aztán volt egy szünet, és szeptemberben fejeztük be. Hát rengeteget beszélgettünk, és nagyon jó női energiák voltak a próba folyamatban, amit András a maga férfi energiáival kanalizált jobbra-balra. Jó volt nagyon.
A kanalizátor.
Igen, a kanalizátor, igen.
Jó, akkor hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán folytatjuk a Maladépével. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun szombat délután. Stuber Andrea vagyok. Nem, mindig eltéveztem és előre tolom magamat. Azt akartam mondani, hogy Szilágyi Ágota a mai vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én meg vagyok, aki vagyok, ezt már mondtam. Jó, de Maladépes Színházhoz érünk, ami Ágotának a harmadik színház az életében, egy erdélyi temesvári társulat, egy újvidéki társulat után most budapesti színésznő immár fél éve. A Maladipe egy független társulat, és egy egészen picike is volt, aki az is nagyon helyes, erről már volt szó, hogy egy lakás színházban működik, tehát a bázisa egy 8. kerületi lakásban van, amit olvastam, hogy szeptembertől építészhallgatók építenek át, hogy nem tudom talán, hogy a célnak jobban megfeleljen, de úgy gondolkodtam, hogy nektek egy lakás ott az otthonotok, és ott próbáltok, és gondolom meg ott játszottok.
Mindent ott csináltok.
De aztán este szépen bezárjátok a lakást, és amikor más hazamegy, akkor tényleg elmentek haza. Nem tudom, hogy valahogy így.
Igen.
De azért az úgy jobban be van lakva, mint egy színház, vagy az így egy ilyen színházi munkahely, csak úgy?
Nincs jobban belakva. Hát annyiban van jobban belakva, hogy van egy kis konyhánk, ahol meg lehet melegíteni ezt, azt meg vőzni egy kávét. De az lehet, hogy más színházokban is van, csak lehet.
Hát biztos, hogy csak az akkor az
csak ahol én jártam, ott nem volt. Hát van kis mosógépünk. Igazából az egy színház. Nincs jobban belakva, nincsenek kanapék, meg tudom én, matracok, ahol aludni lehet. Nem, az
öltöző van?
Hát öltözőnek nem mondható, de mégiscsak az egy icipici kis nem tudom, raktár is, meg lomptár is, meg öltöző is, és van 3 szoba. Mi viccesen a szalonnak hívjuk az egyik, ez a nagy szoba.
Ahol én szoktam, én
igen, de hát az übű, is van az übűszoba, ahol szintén szoktatok ülni, de azt csak az übűre használjuk, mert oda fel van építve ez a nagy
papírhegy,
igen. És van még egy szoba, ott még nem volt előadás, tudtommal. Az, hát ott is, az is ilyen félig raktár, félig átöltöző hely, ott a fiúk szoktak költözni. És hát van a konyha, meg hát ennyi.
Hány emberből áll ez a társulat? Színész 4 van benne. Van egy rendező, de tartozik ide még, hányan lakjátok, dolgozzátok be azt a helyet?
Hát általában mi 4-en vagyunk ott Zolival, és vannak még emberek, akik részt vesznek a színház életének az alakításában, Olá Zsolt és Éri Ildikó, valamint Tarján Kati. Hát ők a PR-os feladatokat látják el, a pályázatok írásával foglalkoznak, meg közönségszervezés, és Balázs Katalin, aki egyéb dolgokat intéz.
Van olyan, hogy évad nyitó társulati ülés, vagy egy ilyen 4-5 személyes színházban ilyesmi, nem kell ilyen formális valami?
Hát ennyire formálisan nincs, de hát amikor megérkeztem, akkor volt egy ilyen nagyon nagy beszélgetés, amikor Zoli elmondta, hogy milyen tervek vannak. De hát olyan aktívan jelen vagyunk egymás életében, hogy nincsenek ilyen nagy betűs piros napok, meg beszélgetések.
Néztem, hogy évadonként 4 bemutatót tartotok legalább, körülbelül, tehát hogy gyakorlatilag itt is folyamatos a munka. Tehát folyamatosan dolgozol.
Folyamatosan dolgozol,
vagy például hát, te, vagy igazából mindig mindenben mindenki.
Hát eddig úgy volt, hogy mindig mindenki részt vesz a dolgokban. Hát én beugrottam egy előadásba az Egmontba, és 2 újat csináltam, úgyhogy így volt 2 bemutató, viszont rengeteg minden mást is csináltunk közben. Beugrottam az Egmontba, játszom a stílusgyakorlatokban, meg most az új bemutató előadásban az Erneláik Farkaséknálban, és hát rengeteg felolvasó színházi est volt, meg hát numerák, meg hát a numera az egy ilyen beszélgetős est, kamarakoncertek, amiben mind-mind valamilyen szinten részt veszünk mi is.
Én úgy képzelem, hogy nektek van egy közönségbázisotok.
Ez így van, és nagyon örülünk neki.
És akkor tulajdonképpen őket ismeritek is, tehát a nézőket, akik járnak
hozzá? Nagyon sok mindenkit ismerünk, és ebben Hát ebben a Zolinak nagyon sok munkája volt, a Balázs Zolinak. Ő ezt már évek óta csinálja, hogy a nézőket nem hagyjuk ki a próba folyamatból, tehát nem zárkózzunk el tőlük, és aztán majd egy szép napon bemutatjuk az előadást, hanem ott vannak velünk. Mert nyilván nem minden anyag engedi ezt meg, de például a stílusgyakorlatok, és az übő is olyan előadások voltak, amit megelőzött egy ilyen több hetes, szinte több hónaposnak mondható nézők előtti próba folyamat, ami hát a klasszikus nyílt próbától is különbözik, mert nem csak néznek minket, hanem konkrétan részt vesznek a próbákon, ami azt jelenti, hogy rendeznek minket, színészként is jelen vannak, készülnek. Volt olyan, hogy együtt játszottunk tehát hogy együtt rendeztünk, vagy együtt voltunk benne egy jelenetben, szóval hogy én őrület volt, én életemben először csináltam ilyet, és hát ilyen ijesztő volt első pár alkalommal, de utána meg hihetetlen, hogy így ledőlnek ezek a falak köztünk, és ugyanúgy játszik mindenki, mint egy...
Ez egy közösségi színház.
Igen, ez
és amikor így neked mondjuk egy nyílt próba van, nem az a fajta, hogy az összes néző rendez is megjátszik, akkor ez a próbához hasonlít neked, vagy az előadáshoz? Itt visszautalok arra, hogy a beszélgetés elején itt tettünk itt distinkciókat, hogy amelyikben mi hogy jó.
Hát, hogyha ez a nyílt próba, ez egy egyszeri vagy kétszeri alkalom, akkor ez inkább az előadás.
Tehát, hogy ez szereplés.
Én ezt tapasztaltam. Tehát nem tud az ember elvonatkoztatni attól, hogy itt ülnek emberek.
Tehát
és akkor látni akarnak valamit, és akkor mindig van egy kicsi, hát nem tudom, kiszereplési vágy, vagy druk, vagy mit tudom én. Tehát nem, egyszerűen nem tudsz. De hogyha ott vannak, és megszoktad, hogy ott vannak már hetek óta, akkor az más. Ez más.
Voltam egy nyílt próbán.
Igen.
És Tankó Erika a partnerdő, hogy ketten vagytok lányok. És úgy lehetem, hogy Erika nevetgélős, te meg olyan komolyan voltál. Ez vajon a helyzetben a szereplés rész, vagy igazából te alkatilag, vagy te természet szerint ő így, te meg úgy?
Hát szerintem a természetünkben is van ez a különbség. Igen. Igen, alkatilag teljesen különbözőek vagyunk. Közben meg valahol hasonlítunk is egymásra. Szerintem Zolinak van egy nagyon jó érzéke az, hogy kiket gyűjtsön maga köré, és hogy hát szerintem nem véletlen, hogy így alakult, hogy van Erika, aki egy, nem is tudom, valahogy úgy, hát egy ilyen jókedvű, nagyon természetes személyiség. Én pedig egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen zárkózottabb vagyok, csendesebb, mint ő. Nem, talán. Azt hiszem, így van.
És a fiúk, ők hogy egészítenek ki benneteket, ti őket? Hogy vagytok párba hozhatók?
Hát szerintem ott is hasonlóan van a felállás, hogy Ákos egy ilyen impulzívabb, nem tudom, energikus valaki. Zötyi szintén zárkózott, tehát, hogy ő... Hát, most érdekes volt, nem akarok címkéket ragasztani senkire, mert a missziázunk éppen, hogy nem erről szól. És nagyon nem szeretem, amikor úgy írnak rólunk, hogy Ákos már megint hozta maga energikus, nem tudom, impulzív formáját, és ehhez képest nem tudom ki ilyen is ilyen. Tehát ezt nagyon nem szeretem, mert ez azért nem így van. Most a stílusgyakorlatok kapcsán nagyon izgalmas volt, hogy különböző rendezők kapcsán hogyan kerültünk mi párba. Tehát, hogy ugye négyen vagyunk, és akkor ezen belül van nem tudom, x számú lehetőség, hogy lehet párba hozni. És mindegyik rendező különböző felállást kívánt. Tehát egy Von Kárványnál teljesen természetes volt, vagy úgy adta a helyzet, hogy abban Lendvácki Zoltán és én leszünk bennem, mert Von Kárvály ez a világ, tehát hogy ez a keveset beszélünk, finomak vagyunk, elegánsak, és ez nem azt jelenti, hogy Erika meg Ákos nem tudta volna megcsinálni, csak hogy ez így kézenfekvő volt. De egy Godárnál már Ákos és Erika lesznek benne a jelenetben.
Hát nyilván akkor ezt Balázs Zoltán pontosan tudja, hogy itt hova kell legjobb formáját mutassa, és hogy esetleg a energiákkal gazdálkodjon, vagy folyassa át innen oda.
Persze, de a próba folyamatban az volt a jó, hogy mindent ki lehetett próbálni. Mm. Úgyhogy voltunk minden. Hát igen, nem tudom, Zoli, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól tudja, hogy kiket kell hívni. Én ezt tapasztaltam.
És változni fog a társulat?
Hát én erről most nem tudok mondani semmit, mert még Zoli se tud.
Jó, akkor beszéljünk erről a legutóbbi bemutatóról, amit említettél, hogy Hajdú Szabolccsal dolgoztatok. Ennek nyílt próbáját láttam, és úgy láttam, hogy nem úgy láttam, hanem tény, hogy te ott egy gyereket játszol, egy házaspárnak a kisgyerekét. És hát nagyon láttam ott rajtad egy durcás szájtartást, egy igazi gyerek durcot, azt nagyon bírtam. Az, hogy te kaptad a gyerekszerepet.
Hogy ez hogy alakult?
Igen, hogy ezt így akkor tudod, hogy igen, én vagyok ezért.
Hát én szinte biztos voltam benne, hogy én fogom kapni. Az elején voltak ilyen feladatok, illetve játszottunk, hogy fényképeket csináltunk, fotókat magunkról különböző párosításokban. És beszélgettünk arról, hogy ő kinek ki lehet, így a képen, mit tudom én, Erika és Orsolya, Töröki és Orsolya voltak egy képen, akkor beszélgettünk, hogy jé, mennyire hasonlítak egymáshoz, hát ők lehetnek testvérek. És akkor így alakult ezek alatt, a beszélgetések alatt, hogy úgy kiadta magát, hogy kinek ki lehet, úgyhogy én lettem a gyerek, de hát ezen egyáltalán nem csodálkoztam, mert így látva magamat a fotókon, van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen időtlen arcom, valami, tehát hogy ilyen beazonosíthatatlan korú valaki vagyok, vagy legalábbis így látom magam, hogy ez így adta magát, hogy én lettem a gyerek.
Jó szerep?
Én nagyon szeretem. Kicsit én vagyok valahol. Igen.
Mit gondolsz, hogy lesz majd egyszer csak valaki, akivel itt dolgozol nagyon jót, azt mondja majd, hogy gyere, vagy itt te hosszú távon el tudod képzelni az életedet ebben a formációban, Balázs Zoltán társulatában?
Az, hogy én már két társulattal is eljöttem, azt hiszem, hogy azért történt, mert én azt mondtam, hogy nekem nincs túl sok időm, vagy nincs 10-15 év, ami kiderüljön rólam, hogy én mit tudok, vagy hogy milyen mértékben tudnék fejlődni, és azt hiszem, hogy a dolgok mögött mindig az volt, hogy felgyorsítsam ezt a fejlődési folyamatot. És én azért jöttem a Maladipéhez, mert nekem nagyon nagy terveim vannak ezzel. Úgyhogy nem, még nem gondolkodom ebben, illetve nincs B meg C terv, hanem úgy vagyok vele, hogy ez most az a hely, ahol lehetne. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a következő pár év. És mivel nagyon törékeny ez az egész, ezért aggódom is nagyon miatta. Hát több okból kifolyólag, de van bennem egy nagy, nem is tudom, nem bizonytalanság, hanem valami, tehát ugye érzem, hogy valami törékeny, akkor úgy vigyázni kell rá, és nagyon óvatosan kell hozzányúlni. Mert hát nagyon fontos, hogy fontos lenne, hogy menjen tovább, hogy jó legyen.
Jó, legyen. Jó, köszönöm szépen, Ágota.
Én is köszönöm.
És meghallgathattunk téged. Szilágyi Ágota volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, viszont hallásra.